Nagy Károly környékén van két meghatározó téma, és a kettő össze is függ. Az egyik a Károlyi grófi család, amelynek hat tagjával készített interjúkat Boros Ernő 1996 óta többször is, amikor ők Nagy Károlyban jártak. Ezek az interjúk teszik ki a könyvének nagyjából felét, a másik felébe belekerült beszámoló a Károlyi grófok világtalálkozójáról, a kastély felújításáról, a Károlyi Sándor szobor állításáról, továbbá, amint a szerző elmondta, arról is szól a könyv, hogy mit írtak a grófokról, és mit köszönhet a környék a grófoknak. Például a sváb betelepítést. Na és ez a másik, amit általában tudunk, hogy Károly környékén laknak svábok. Ugye azt tudjuk, hogy évente megjelennek tematikus mellékletek a Kolozsváron megjelenő művelődés havi rendszerességű számain felül, de hogy megértsük, hogy is kerültek ide a szatmári svábok, azért mondjuk el, hogy milyen témák voltak korábban.
Tehát a művelődésnek régi-régi hagyománya, tizen, talán 20 éves léptékben is mérhetően beszélhetünk arról, hogy évente 4 mellékletet adunk ki. Ebből a 4 mellékletből egy kötelezően az az évi díjazottak méltatásait tartalmazó melléklet, és a másik 3 melléklet az viszont az általában arra törekszünk, hogy egy-egy régiót, egy-egy kis tájat célozzunk meg, és akkor ottani szerzőkkel közösen írjunk arról, hogy az adott térségben, az adott kis régióban, az adott nemzetiség, ez esetben a szatmári svábok, hogy élnek, mint élnek, egy pici történetet is szoktunk beletenni ezekben a mellékletekben. Egy kicsi aktualitást is, mi van jelenleg. Megmondom őszintén, hogy inkább kulturális tartalmakra fókuszálunk. Tehát, hogyha valahol egy vidéken vannak tánccsoportok, kórusok, és így tovább, nyilván azokat megmutatjuk. Hát korábban volt már a mellékletek sorozatában olyan, hogy például Kolozsvárról is volt egy melléklet, vagy a Hunyadés környéke, vagy a Nádasmentéről, Kalutaszegről is volt melléklet, de volt a Székelyföldről is, a legfrissebb ilyen mellékletünk Kászonszékről szól, de volt melléklet Gyergyóról és vidékéről, erdővidékről, a saját szülő legközelebbi, hozzám legközelebben álló, legszűkebb szülőföldemről. Tehát ilyesmikre törekszünk, és vigyázunk arra is, hogy a melléketek sorozatába tömbvidéket is megcélozzunk, illetve szórványvidéket is megcélozzunk, és én nagyon örülök annak, amikor egyik-másik helyről jönnek a visszajelzések, tehát Székelyföldről például jön a visszajelzés, hogy milyen jó volt az a vajdahunyadi melléket, mert egy rakás érdekességet tudtunk meg az ott élő közösségről, az ott élő magyarokról. De fordítva is ugyanígy működik, mert vannak olyan emberek erdészerte és másutt is a nagyvilágban, akik nem ismerik annyira például a székelyföldi tájakat, és akkor onnan ezekből a melléketekből meg tudnak el rakás érdekességet, és pozitívak a visszajelzések.
Tehát akkor értelme volt mindegyik tájékra ellátogatni, és behozni mindenkinek a látókörébe.
Igyekszünk.
Na és akkor honnan származik ennek a mellékletnek az ötlete? A szatmári sváb.
Igen. Tehát azt hiszem, hogy 2019 volt ilyenkor, szeptemberben, amikor a pécsi német körnek egy csoportjával, kis busszal végigjártuk a szatmárnémeti, pontosabban Nagykároly és vidékén létező svábfalvakat azzal a céllal, hogy a második világháború befejező szakaszában, tehát 44-45 telén tömegesen deportált németajkú lakosságnak az emlékhelyeit, kegyhelyeit sorra látogassuk, és Mezőpetriben belecseppendünk a
Strudli Fesztiválba. Biztos voltam. Egyik legnagyobb esemény Mezőpetriben a Strudli Fesztivál.
Ez így van. A kellős közepébe. És hát Boros Ernő, akit emlegettél a most megjelent könyve kapcsán, régi újságíró cimbora, belevaló ember, mondtam neki is, Ernőnek is, meg a helybéli sváboknak is, hogy kéne egy mellékletet kiadjunk kizárólag a svábokról.
Egyébként Boros Ernő az egyik, aki írt ezekről a deportáltakról, igen, az akkor létezett szatmári friss újságban, sorozatban.
Hát igen, Ernő volt, én megkockáztatom, Boros Ernő az egyedüli Erdélyben, beleértve a Parciumot is, meg a Bánságot is, aki teljesen feltérképezte az ő vidékét, és tudtommal minden faluban, mindenhova bekopogtatott, minden családhoz, amelyiket érintette ez a emléket, 80 évvel ezelőtti deportálás. Szakmaiatlan kifejezéssel élek, most eszméletlen munkát végzett. És nem csak a Szatmári Friss Újság hasábjain közölte ezeket az oral history emlékeket, meg fényképeket, meg sok minden egyebet, adatokat, hanem könyvekben is kiadta ezeket, és ezek a könyvek nagyon-nagyon fontosak, és nagyon-nagyon értékesek. Úgyhogy erre is vevő volt, erre a témára Ernő, hát mondhatni szinte teljesen, tele is írta rendesen ezt a mellékletet.
De azért mégsem ő volt egyedül.
Nyilvánvaló. Az a szokásunk, hogy ezekben a mellékletekben, amikor szükséges korábban megjelent, régebben megjelent írásokhoz is folyamodunk. És azért tartom én ezt jónak, mert hogyha valaki ezelőtt mondjuk 50 évvel vagy 20 évvel írt arról a vidékről, vagy arról a közösségről, lássuk, hogy a maihoz képest, a mai állapotokhoz képest mi volt akkor. Tehát van referencia, van viszonyítási alap. És így történt az, hogy ebben a Szatmári Svábok című mellékletben nem csak Boros Ernő szólalt meg, és nem csak Vonház Anna nyugalmazott Bező Petri tanítónő szólalt meg, hanem régi írások, régebbi írások, korábbi írások révén, például Lauk Augusztáv, íróköltő, aki szaniszlói kötődésű volt, vagy Nagy László helytörténész, vagy Bagosi Bertalan plébános, vagy Gajdos Vince ferences házfőnök, tehát az ő írásaikból is válogattunk be ebből a mellékletbe, és nagyon roppant érdekes írások.
Gajdos Vince szintén nem mostani írásával szerepel, hiszen ő is már évtizedek óta nincsen,
igen,
közöttünk.
Igen, így van, sajnos.
Na de mi derül ki? Kik a svábok? Hogy kerültek ide? Hát erről már én azt mondtam, hogy a károlyi grófok révén, mert hogy igen, Boros Ernővel beszélgettem korábban, ő sajnos nem vállalta, hogy interjúban szerepeljen, de elmondta, hogy mi mindent leírt a könyvében, és ő mondja ezt, hogy a svábokat is a károlyiak hozták ide.
Így van. Nagyon érdekesen összefoglalja Ernő ezt a témát, Kik a szatmári svábok címmel, és ott részletesen nem akadémikus igénnyel, nem tudományos igénnyel, hanem ismeretterjesztő igénnyel elmeséli, hogy a svábok betelepítése Nagykárolyra és vidékére, Szatmár vidékére az 1712-ben kezdődött. Württembergből érkeztek, és hát leírja a megtelepedésüket, tömören összefoglalja azt a, mennyi az, 300 év? Igen, 300 igen. év.
És egy kicsi.
És egy kicsi. És arra is kitér nyilvánvalóan Ernő, hogy sajnos miként a szászok, az erdély szászok, ugye a Parciumi ez esetben a Nagykárolyi környéki svábok is nagyon megfogyatkoztak. Igen. A 80-as évek nacionálkommunista politikája megtette a hatását az ő esetükben is.
Őket is eladták darabszámra.
Így van, pontosan, és hát ott volt egy akkori német szövetségi köztársaság, igen, ugye, igen, amelyiknek azért megvolt az elszívó hatása, nem beszélve arról, hogy a 80-as évek romániai körülményei eleve adottak volt ahhoz, hogy ha valakinek elege volt a Ceausescu féle diktatúrába, amelyre csak látott, elment, tudjuk, ismerjük a történetet.
Hát Szatmáron különösen ismertek ezek a történetek, keresztül a zöld határon, ahol érték az emberek, ott mentek, és ha szerencséjük volt, akkor sikerült is átjutni. Nagyon, igen, sokan szöktek arról a vidékről.
Igen, így van, így
magyarok,
van,
románok és svábok is.
Így van. Hát a 2011-es népszámlálás szerint, tehát nem a legutóbbi, hanem az előtti népszámlálás szerint Szatmár megyében 5000-en vallották magukat sváb, és ezen belül itt Ernő írja valahol, igen, hogy 800-an mondták magukat a német ajkúaknak, tehát gyakorlatilag pici sziget maradt meg abból a közösségből, ami hogy mondjam, nekem erdélyi embernek fáj, meg a szászok kivándorlása is fáj, mert ki van téve ez a két kultúra, a sváb kultúra, meg a szász kultúra is, beleértve mindent, gasztronómiát, igen, viseletet, mindent. Ki van téve annak, hogy kopik, olvad, eltűnőben van.
És elfelejtik.
És elfelejtik, igen. És gyakorlatilag a valamikori írások kivételével a következő nemzedékek semmilyen emléket nem fognak őrizni ezekről a közösségekről, ami nagyon nagy veszteség.
A szatmári svábok esetében, hát most akkor magyarkodni fogok egy kicsit, nyereség is van egyébként, hogy aki nem az a 800, aki német ajkúnak mondja magát, annak jelentős része az 5000-ig elmenőleg magyar anyanyelvűnek tekinti magát, és ez nagyon érdekesen kiderül a népszámlálási adatokból általában, hogy hogyan váltott nyelvet ez a közösség. Erről mit írnak a szerzőitek?
Hát Ernő tömören említi azt, amit egyébként a szakirodalom is tárgyal, hogy tulajdonképpen a svábok a magyar kultúrához csatlakoztak le, a szabad így fogalmaznom. Kézenfekvő volt számukra, hogy a magyar nyelvet elsajátítják, magyar iskolába járatják a gyermekeiket, és így tovább, és így tovább. Azt is tudni kell, hogy a 30-as évek vége felé, 40-es években a korabeli politikai hatásokra a svábság körében megindult egy úgynevezett, hogy is mondták ezt, visszanémetesítés, igen, és emiatt a sváb közösségen belül voltak ám feszültségek. Aztán nyilvánvaló, hogy a II. Világháború befejezése után, lezárása után a visszanémetesítési trend, ha szabad így fogalmazni, azért megszűnt. Viszont jött a másik, hogy mondjam, elnemzetlenítési, kicsit belegabajodtam, szándék, ami a, hát azt úgy megint csak visszakanyarodunk a 70-es, főleg a 80-as évekhez, amikor a Ceausescu féle diktatúrának feltett szándéka volt, hogy beolvasztani a nemzeti közösségeket.
Mindegyiket.
Mindegyiket kivétel nélkül. Hát más nem mondjak, a kolozsvári rádió magyar szerkesztősége is megszűnt, meg a Vásárhely, meg a televízió magyar és német szerkesztőségei, hogy hazabeszéljek, a művelődésnek a megjelenését is beszüntették, meg a német nyelvű kulturális testvérlapunkat, így fogalmazok. Azt hiszem Volkszung Kultúr volt a neve, a címe, azt is megszüntette a Ceausescu féle diktatúra, tehát ez egyértelműen kitapintható a svábok esetében is, hogy volt egy ilyen nyomás.
Na de megmaradtak, mert nem a múltról írtok kizárólag.
Így van, a jelenről is, a jelenről is. És én nagyon-nagyon tisztelem mindazokat az embereket, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, aki vigyázza az ő kultúráját, megéli az ő kultúráját, anélkül, hogy bárki másnak bármi rosszat tenne. Tehát amíg az ember a sajátját védi, őrzi, megéli, addig nincs semmi baj. Amikor próbál erőszakolni valamit a másikra, ott már gondok vannak.
Igen, ezt nem értik meg sokan, tehát ez a nacionalizmus és a xenofóbia közötti különbség végül is, amit mondasz, hogy amíg én a sajátomat viselem, az még az én egészséges nacionalizmusom.
Az teljesen rendben van.
De amikor a másikra úszítólag hatok, akkor jön be az idegen gyűlölet, és az a rosszul értelmezett nacionalizmus.
Hát így van. Az már a sovinizmus, xenofóbia kategória. Általában én azt mondom, hogy buta, tájékozatlan emberek művelik ezt a műfajt, ami nekem nem kenyerem egyáltalán, úgyhogy...
Na de még egy csomó mindent összeszedtetek a szatmári svábokról.
Igen, Lauka Gusztáv Szatmár megyéről és lakosairól ír, hogy mondjam, inkább szokásokat ír le ebben, hogy évtizedekre visszamenőleg például milyen volt a sváb menyegző, vagy hogy működött a bőjt, hogyan élték meg ezt, hogyan gyakorolták ezt a svábok, aztán hogyan gazdálkodtak, hogy élték meg a közösségi életet, húsvétkor hogyan haigálták a tojást.
Igen.
E tekintetben valószínű vannak neked tapasztalataid lévén, hogy oda valósi vagy, vagy nincsenek?
Hát én tojást nem haigáltam, mert svábok nincsenek a környéken. Nem mintha Szatmár városában nem lennének, de ez a szokás, ez azért nem jutott el mindenhová, azt hiszem.
Igen. Nagy László Mezőpetri lakosainak a szokásait vázolja fel. Nagyon szép néprajzi gyűjtemény van a Mezőpetri tájházban. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy ha arra jár, ne hagyja ki, nézze meg, hogyan készültek a lakodalmakra. Akkor Vonház Anna, Mezőpetri nyugdíjas tanítónő, a Gyökerektől az Újhajtásokig címmel összefoglalja a községnek a Mi mindazt, amit érdemes tudni arról a községről.
És az új hajtások között ott van a Strudli Fesztivál
igen,
is.
Igen, igen. Hát nekem nagy élmény volt, megmondom őszintén, és tekintettel arra, hogy ma még nem is reggeliztem, rögtön meg is kívántam.
Akkor inkább lapozunk is a Strudliról tovább, igen. És kikötünk a templomoknál.
Igen.
Mert oda is el kell jutni, hogyha Gajdos Antal páter neve elhangzott, igen. Akkor lesznek templomok.
Igen, hát olvashatunk ebben a mellékletből a svábok templom búcsúiról, ez a Kirbaj. Úgy tudom, sváb szóból ered.
Én is úgy tudom, igen.
Kirchweihe, vagy valami ilyesmi, elnézést kérek mindenkitől.
Ez a templombúcsúnak a sváb megnevezése.
Pontosan ugyanaz, mint Székelyföldön a templombúcsuk. Ugyanaz. Igen. Tehát ebbe is betekintést nyerünk. Mi van még? Ja igen, Gajdos Vincét említetted, ő ferences rendi atya volt, és ő a Kaplonyi Fúvos Banda történetet foglalja össze, egy nagyon színes, nagyon érdekes írás. Itt a 19.-20. századból, 80-as évekből is például ragyogó arcok néznek ránk. Én azt szoktam mondani, hogy a zene az gyógyszer, tehát aki beállt egy bandába, például a Kaplonyi Fúvos Bandába, az lelkeket gyógyított. Tehát,
és gyógyít mai napig.
És gyógyít a mai napig.
Mert hogy ez is a jelen hajtása, hiszen létezik még mindig.
Így van,
a
és működik. Működik.
Társasága.
Boros Ernő a sváb szokások szerinti disznóvágást vázolja fel nekünk. Felhívott a tegnap Ernő, ha belefér a műsorba, hogy te meghívlak benneteket egy ebédre, mit főzzön a felesége, az Ernő felesége sváb.
Valami svábosat.
Igen. Mi legyen? Fasírt, legyen töltött paprika, töltött káposzta? Ne, nyugi, se. Valami sváb szalonna, ez az egy kis hagymakenyér kész.
Az nem sváb.
Azt mondta, hogy bízzátok csak ránk, úgyhogy kíváncsi vagyok a ma délutánra.
Hát erről, kedves hallgatóink, nem tudunk beszámolni, hogy mit ebédelnek a meghívottak a könyvbemutatón, de azért lapozzuk végig, még mi maradt a mellékletből, amiről nem beszéltünk.
Szintén Boros Ernő ír egy nagyon érdekes írást arról, hogy hogyan fették régen, talán még ma is helyjel közel, de inkább ilyen skanzen-szerűen a náddal a házak tetőzetét a Nagykároly vidékén, és ugye az volt a jelszó, hogy a náttető annál tartósabb, minél meredekebb. Erről nekem rögtön Kós Károly kalotaszegi rajzai jutnak eszembe, amikor ilyen nagyon-nagyon magas, nagyon-nagyon meredek tetőzetű házakat rajzolt le Móczvidéken, meg máshol is.
Nagyon... De ő maga is ilyeneket tervezett végül is,
igen,
Kós Károly.
Igen, hát a Kós Károly az egyedi jelenség az építészetben.
És hát derül ki, kedves hallgatók, hogy minden mindennel összefügg, és akkor a végére maradt a mellékletnek, ahonnan elindul.
A Strudli ünnepe, aminek apropóján, aminek kapcsán jött ennek a mellékletnek, a összeállításának az ötlete. És itt rögtön látszik a hátsó borítón egy Nagykároly vidéki svábasszony kínálja a strudlit, frissen sült strudlit, hát az embernek összefut a nyála szájában, elnézést.
Akkor hadd hívjam meg akkor kedves vendégünket, Benkő Leventét a Párciumi Magyar Napok következő rendezvény sorozatára, mert ott mindig van sváb strudli, és lehet, hogy sort kell érte állni, de azt hiszem megéri. Hol lehet megkapni ezt a mellékletet, amit ti most írtatok?
A mellékleteink mindig ingyenesek, kötelező módon ingyenesek, mert hogy ezek nem a saját költségvetésünkből, hanem pályázati forrásokból készülnek. Néhány példányt meghagyunk magunknak, tehát akit érdekel, bejöhet a művelődés szerkesztőségébe, Kolozsvár, Lázár utca 30, Szabédi ház, ha így könnyebben azonosítható. Egyébként visszük a csomagot magunkkal, és ott ez ajándék az érdeklődőknek.
Ma délután 5 órától tehát Nagykárolyban, a Károlyi Kastélyban bemutatják Boros Ernő Gróf Károlyi a Károlyban című könyvét, illetve a Művelődés Szatmári svábok című mellékletét. Erről beszélgettünk a Művelődés főszerkesztőjével, Benkő Leventével. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget a szerkesztőség nevében. Hangoló.